Donald Trump viszonyát a NATO-val, illetve a NATO tagállamokkal már az első elnökségi időszakban is viharosnak nevezhettük nyugodtan. Ez volt az egyik olyan terület, ahol nagyon jól megjelent az elnöknek az úgynevezett transzakcionális külpolitikája, tehát valamit valamiért hajlandó az Egyesült Államok Donald Trump vezetése alatt megtenni. És ez abból táplálkozik, hogy Donald Trump valószínűleg az üzletemberi háttéréből eredően a multilaterális intézményeket, tehát ott több szereplő van, az kevésbé tartja nagyra, ő azt szereti, ha egy az egyben két oldalú kapcsolatok alapján lehető legerőfölényből tud tárgyalni, és emellett a NATO különösen egy olyan szervezet, ugye kollektív védelmi szervezetként, ami közös védelmi felelősséget, kötelezettségeket is teremt, és hát ez ugye azt is jelenti, különösen a NATO vonatkozásában, hogy az Egyesült Államoknak Európa biztonságügyeivel is időről időre foglalkozni kell. Látom, ezzel szemben emelt kifogást, illetve ezen belül azzal szemben, hogy az európai államok a második világháborút követően, akkor még a nyugat-európai államok a hidegháború környezetében tulajdonképpen kiszervezték a védelmüket az Egyesült Államoknak. A 90-es évek óta pedig ez hatványozottan igaz, mert az európai haderőket szép fokozatosan leépítették, mind létszámban, mind képességben. Csökkent jelentős mértékben a katonai erőnek a mennyisége és az eszközöknek a mennyisége is. És tulajdonképpen ez az, amit Donald Trump a leginkább neheztel. Az első időszakban, az első elnök időszakban is ez váltotta ki a legkeményebb kritikákat, akkor még csak abban a formában, hogy aki nem teljesíti a NATO által elvárt GDP-es 2%-os védelmi kiadási arányt, azt idézem, nem védi meg az Egyesült Államok. Most egy lépéssel mondhatjuk azt, hogy tovább megy a fenyegetésben, és ez egyébként már a kampányidőszakban is elhangzott, hogy akkor adott esetben kilépne a NATO-ból. Szerencsére ez azért nem ilyen könnyen megy. Azt látni kell, hogy a washingtoni szerződésben annak van lehetősége, vagy arra van egy lehetőség, hogy ki lehet lépni bárkinek egy éves előrejelzési időszakot követően, tehát ha valaki bejelenti a többi szövetségesnek, hogy ki kíván lépni, akkor ez egy éven belül megtörténhet. De alapvetően az amerikaiaknak a nagy stratégia szempontjából nem érdeke, hogy a NATO-ból kilépjék, az ő érdekük az, hogy már Trumpnak is az az érdeke, hogy a többieket komolyabb szerepvállásra bírják, és most ezt a nyomásgyakorlást látjuk. Ezzel együtt ahhoz nem kell kilépni az amerikaiaknak, hogy például Európa nehezebb helyzetbe kerüljen, mert ha mondjuk az európai katonai jelenlétet jelentősen csökkentik, vagy a hadgyakorlatokban vállalt amerikai szerepet jelentősen csökkentik, akkor a szövetségnek az elrettentés, a védelmi képességei, a készenléte elsősorban Oroszországgal szemben az jelentős mértékben csökkenhet.
Azok a NATO tagországok, akik mondjuk gazdaságilag nem olyan helyzetben vannak, mint akár a nyugati vagy Amerika, hogyan teljesítik ezt a 2%-ot? Hatásos-e egyáltalán ez a, hát úgymond fenyegetés Amerika részéről, hogy akkor még inkább megemeljék a hozzájárulásukat?
NATO belüli védelmi kiadásokkal kapcsolatban alapvetően jó hírek vannak az elmúlt években, ezek oka viszont nem annyira pozitív, ugye az orosz-ukrán háború kapcsán maguktól is elkezdték jelentősen növelni az európai államok a védelmi költségvetésüket. Itt nem feltétlenül a 17 utáni Trump hatás az, amit elsődlegesnek gondolok, mert már 14-től a NATO-n belül volt egy olyan vállalás a tagállamok részéről, hogy fokozatosan növelni fogják, és megpróbálják elérni ezt a 2%-os GDP arányos cél. 2024 volt akkor a 10 éves előremutatás. És idén egyébként azt a mérleget vonhattuk meg, hogy a jelenleg 32 tagállamú NATO-ból, vagy a 26-27 állam ezt vélhetően teljesíteni is fogja. Tehát nem olyan rossz a helyzet, mint mondjuk 2016-ban, 17-ben, amikor Trump először volt elnök, és akkor fogalmazta meg a kritikáit. Viszont az is igaz, hogy azóta sokat változott a világ, Európában is ugye romlott a biztonsági helyzet, és az idei NATO csúcsot megelőzően már nem arról szólt egyébként a színfalak mögött a beszélgetés, hogy a 2%-ot hogyan kéne teljesíteni, hanem hogy elképzelhető, még pedig elég reálisan, hogy a védelmi képességek fejlesztéséhez szükség lesz arra, hogy 2,5 vagy akár 3%-ra emeljék ezt a kötelezettséget. Na, azt a szintet viszont azért lényegesen kevesebb tagállam teljesíti, és hát van egy kb. 5-6-7 tagállam, aki viszont a 2%-ot sem teljesíti még.
Ukrajna támogatottságát illeti erre vonatkozóan is kijelentette ugye Donald Trump, hogy csökkenteni szeretné ezt a támogatást, és ő folyamatosan ugye azon dolgozik, hogy háborúnak vége legyen. Ez a fajta csökkenés, hogyha megtörténik, akkor Európa a részéről is lesz egyfajta ilyen hozzáállás?
Mindenképpen összefügg az orosz-ukrán háború kimenetele azzal, hogy az amerikaiak a támogatást mennyire és milyen mértékben tartják fenn, vagy fenntartják-e. hiszen azért vannak olyan speciális katonai képességek és olyan haditechnikai eszközök, amit Európa még ha akar sem tud biztosítani. Tehát légvédelmi rendszereket például és az ehhez szükséges rakétákat kellő mennyiségben és olyan minőségben, amint az Egyesült Államok Európa egyszerűen nem tudja biztosítani Ukrajnának. De van egyébként nyilván nagyon sok minden tüzérségi lőszerek és páncélozott harcjárművek, aminek azért a biztosításába Európa is beszállt az elmúlt években, tehát valamilyen mértékben hozzá tud járulni. Az, hogy ki tudná váltani az amerikai kapacitást, azt abszolút nem gondolom. Tehát ezért lehet nehéz az a helyzet, illetve hát egy csomó olyan jellegű támogatás, technológiai támogatást, illetve a legfontosabb a hírszerzési támogatás, amit az amerikaiak biztosítanak, amit Európa nem tudna megoldani. Olyan műholdas felderítő rendszer Európának, mint amit az amerikaiak tudnak használni, és az ukránok esetében a harcokban a cél a megjelölést, azonosítást, azt nagyon nagy mértékben segíti. Én mindenképpen várom, hogy Donald Trump azt be fogja jelenteni viszonylag korán, hogy minden támogatásnak a számláját be fogja nyújtani. Tehát egyébként, ha Európa hajlandó fizetni, vagy bárki hajlandó ezt a számlát fizetni, akkor ő nagyon szívesen fog még fegyvereket biztosítani, vagy ilyen szolgáltatásokat, nevezzük így, biztosítani. De hát a legmegnyugtatóbb nyilván az lenne, ha valamilyen formában le lehetne zárni ezt a konfliktust. Itt viszont ugye több problémát is látunk, az első az most per pillanat az, hogy Oroszország nem akar tárgyalni. Igen, itt széles körű a támogatás. Nyilván van egy olyan anyagi, ami az ukrán állam működtetéséhez, tehát a direkt pénzügyi segély. Van bizonyos mértékű humanitárius segélyezés, amit ugye az ukrán társadalom, illetve azonnal elmenekültek kapnak, meg azokat az európai államok például, akik befogadnak menekülteket, de a legfontosabb a háború menetében az egyértelműen a katonai támogatás az Egyesült Államok részéről. És mondom, kevésbé látványos a hírszerzési támogatás, de talán ez az, amit funkcióban a legkevésbé tudna bárki más kiváltani.